Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők, erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen. Szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez. A béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott.
Kedves gyülekezet, először a gyerekeknek szeretnék szólni néhány szót, és szeretnék egy filmet is levetíteni. Csak egy kicsit gyertek be, mert érdekes lesz, amit mutatni akarok. Jó? Legalábbis remélem, hogy érdekes lesz. Olyan csodálatos dolog, hogy a gyerekek sokkal fogékonyabbak a növények, az állatok iránt, a szeretetük iránt. Aztán, ahogy öregszik az ember, úgy egyre jobban tudomásul veszi, és úgy átsiklik fölötte. Úgyhogy ti gyerekek, nagyon örüljetek neki, hogy most még érdekelnek benneteket az állatok, a növények. Gondolom, itt Balatonfüreden sokfelé csivitelnek a madarak, persze nem ilyenkor decemberben, ilyenkor már csöndesebbek, de olyan csodálatos dolog ez, amikor valaki úgy rá tud csodálkozni a teremtett világra. Az Isten azért teremtett ilyen csodálatos, változatos világot nekünk, mert ezzel is bizonyítani akarja, hogy mennyire szeret bennünket. És akkor jöttek az okos felnőttek, akik kerestek sok kigondolást, és aztán kitalálták, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy Isten teremtette a világot, hanem ezek az állatok úgy, hogy egysejtűből szépen kifejlődtek. És ezek az okos emberek mondják azt például, állítólag okosok, hogy például ezek az aranyos madarak a hüllőkből fejlődtek ki. Mert ugye a pikkelyből lett toll. Hát most képzétek el, hogy én most fogok beszélni nektek egy olyan kismadárról, amit szerintem ti még élőben nem láttatok. Vagy volt valamelyikötök Amerikában? Nem voltatok. Mert ez csak az amerikai kontinensen él ez a kismadár. Ott látjátok a képét. Ki az, aki felismeri a képről, hogy milyen madárról van szó? Na? Nem tudjátok? Ez a kolibri. Ez a világ legkisebb méretű madara. Van több fajtája, vagy 300 faja létezik a kolibriknek, gyönyörű színekben pompázik. A legkisebb 3 cm-es, úgy mutatom, körülbelül ekkora. A legnagyobb példányok meg 5 centisek. Nagyon piciny. Hívják őket úgy is, hogy tollas pillangó. Most egy picit gondoljunk bele, hogy melyik hüllőből lett ez a piciny madár. Amelyiknek mindegyiknek üreges a csontja, a hüllőknek meg tele van velővel. Na, a madárnak könnyű csontja kell, hogy legyen. Hát mennyi lehet ennek a 2 gram súlyú madárnak a csontozata? Fogalmam sincs. Annyira pici, hogy mérni alig lehet. És képzeljétek el, hogy a madár azért tud repülni, mert az a vékony kis csontja a szárnyában, amelyik a felkarunknak megfelelő, válban is, meg könnyékben is át van fúrva. És azon átvezetett a Jóisten, amikor teremtette, egy ínszalagot. És ezzel az ínszalaggal tudja mozgatni a szárnyát még nagyobb erővel, mert a hátizma is kell hozzá. A kolibri mennyit kell, hogy mozgassa? Mindig nehezen mondom ki, időnként utána szoktam nézni még egyszer. Másodpercenként 200-at ver a szárnyával. Másodpercenként 200-at. A piciny kis szíve, amelyik az egész testének az egy negyedét teszi ki, ezret ver percenként. Ha gondoljatok bele, hogy én most vagyok 75 kiló, inkább mondjak 80-at, nem vagyok annyi, nem is akarok, könnyű kiszámítani a negyed részét, akkor 20 kilós szívemnek kéne, hogy legyen. Tudsz fekvőtámaszt csinálni? Sokat? Mennyit tudsz? 30-at. Ez nagyon jó. Én nem tudok már annyit. Majd megpróbálom otthon. A kolibri másodpercenként 200-at csinál. Mert a szárnyverdesés az annak felel meg, mint a fekvőtámasz. Csak a jó Isten alkothatta ilyennek. Ez nem magától jött létre. És a kolibri mit csinál? Hasonló dolgot, mint a méhecskék. Nektárt gyűjt. És éppen ezért, mert nektárokat gyűjt, ezért hegyes, hosszú csőre van, és hosszú nyelve, ragadós nyelve, amit úgy kinyújt, és arra gyűjti össze a virágport. És aztán azt használja fel, meg adja a kicsinyeinek, amikor táplálja őket. A kicsinyeinek a fészkét, képzétek el egy ilyen közepes diót, amikor ketté választjátok, tehát egy dióhéj fele, az a fészke, és egy borsószem nagyságú, kettő borsószem nagyságú tojás van benne. Nem gömbölyű, hanem ilyen ovális alakú. És abból kell ki a picin kis kolibri. Nagyon éhesek, és nagyon sokat kell dolgozni a szülőknek, hogy vigyék az ételt. Most végül is felnőtt madaraknak az életét mutatom be nektek néhány perc alatt, mert a kolibri fiúknak nagyon-nagyon sokat kell udvarolni, mire egy kolibri lány elfogadja a kegyeibe. És egy ilyen udvarlást fogunk látni, hogy hogyan udvarul egy kolibri fiú a kolibri lánynak. És a végén, hát majd meglátjuk, mi lesz. Nem tetszett a leánykorébinak ez a bemutató. Kosarat kapott a fiú. Elküldte. Nem tudom, miért nem tetszett neki, de ez nem volt elég neki. Biztosan másikat keresett. A kolibri azért kellett, hogy megtanuljon ilyen szépen repülni, mert gondoljatok bele, hogy ilyen nagy virágkehelyben, mikor berepül a kolibri, ki kellett onnan tolatni. A kolibri repülés közben tolatni is tud. Meg fölemelkedni, meg vízszintesen repülni, tehát nagyon sok mindent tud. Tehát ez volt, amit szerettem volna nektek bemutatni, ezt a filmet a kolibriről. És amikor bármilyen kismadárral vagy élőlénnyel találkoztok, mindig arra gondoljatok, hogy a Jóisten azért teremtette ezeket is állatokat, meg növényeket is, virágokat, mindent, mert ezzel is állandóan azt akarja mondani, hogy mennyire szeret bennünket. És benneteket, gyerekeket is. És ezután most a gyülekezetnek pedig szeretnék szólni Jézus Krisztusról. Mégpedig Máté evangéliumából néztem ki egy részt, talán a címéből sejtitek is, hogy miről van szó. Máté evangélium a 8. fejezetében, hallgas némújjel, amikor az Úr Jézus elcsendesítette a tengert. Az elmúlt negyed évben, amikor tanulmányoztuk a Szentírást, a nyári negyed évben Máté evangéliumát tanultuk. És talán emlékeztek rá, hogy szó volt arról, hogy Máténak tulajdonképpen speciális feladata volt, hogy ő korábban vámszedő volt, zsidó származású természetesen, és amikor megírta az evangéliumot Jézusról, ő mindenáron azt szerette volna, hogyha zsidó honfitársai évtizedekkel Jézus halála után végre megértenék, hogy Jézus nem csak közönséges ember volt, hanem ő a hatalmas teremtő Isten volt. És ezért van, hogy Máté evangéliumában nagyon sok történetet találunk, Jézus gyógyításairól különösen, meg teremtő hatalmáról szóló történeteket. De mindig ment a vita, és a mai napig vitatkoznak teológusok, keresztények, hogy most Jézus ember volt csak, aki tökéletesen az Isten vezetett, vagy tulajdonképpen Isten volt, csak valamilyen emberi formát vett fel, milyen mértékig volt Isten, milyen mértékig volt ember. amikor itt élt a Földön a honfitársai, mi az, amit rögtön megállapítottak róla? Azt mondták, hogy ember. Hát ismerjük az apját is, József, ott van Názáretben, ugye az ácsmester, annak a fia. Aztán, amikor Jézus meghalt és föltámadt, akkor egy pogány római százas azt mondta, hogy ez valóban Isten fia volt. Aztán telt múlt az idő, idővel az egyház, mivel beengedte a pogány vallások eszméjét, már egyre inkább azt hangsúlyozta, hogy Jézus tulajdonképpen egy tőlünk igen messze levő Isten volt, aki ugyan emberré lett, de hát már az ő anyja is bűntelenül született. Mentek a ló másik oldalára. Utána jöttek a reformáció után protestánsok, akik azt mondták, hogy pontosan ugyanolyan ember lett, mint mi. És az istensége lehet, hogy volt a születése előtt, meg majd utána is istenként ment, de itt a Földön ő ember volt, és ki volt szolgáltatva mindennek, ami az emberi létet érinti, és ő az istenségét csak az atyán keresztül gyakorolhatta, tehát ő nem volt Isten. És állandóan keverednek az eszmék. Azért nagyon szeretem ezt a Máté evangéliumában található szakaszt, tehát a 8. fejezet 23. versétől a 27-ig, mert ez a rövid leírás erről a viharos tengerről, amikor ott van a hajósok között Jézus, illetve a tanítványai között, ez rövid leírás tulajdonképpen Jézus testélételének a hiteles bemutatását mutatja nekünk. Olvasom az igét. És amikor hajóra szállott, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. És az ő tanítványai hozzá menvén felköltötték őt mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Bevezető gondolatként el kell mondanom, hogy Jézus 100%-ig ember lett, amikor megszületett Máriától, és Jézus emberré lételének ideje alatt is 100%-ig Isten volt. Matematikus elmeit föladja, nincs tovább. Nem tudjuk ezt észérvekkel, nem tudjuk emberi értelemmel, logikával kikövetkeztetni, de annyit láthatunk a kérdésekre válaszként, hogy ugyanolyan ember, mint mi, Isten szempontjai, hogy milyen megváltót küldjön nekünk. Isten tudta jól, hogy az önzést csak szeretettel lehet kibillenteni a helyéről. A szeretet tud szeretetet gerjeszteni. Aki képes volt meghalni a bűnös helyett, ő benne volt-e önzés? Fölteszem a kérdést, az önzés szerintetek bűn vagy nem? Jézus Krisztus egészen hasonló lett az emberhez, de ezen az egy ponton mégis különbözött. Önzés nem volt benne. És az önzés bűn. Magáért, az önzésért az Isten számon kére bennünket. Amikor megszületik egy kisgyermek, meg ne bántódjanak az anyukák, amikor kicsi volt a gyermekük, de amikor megszületik egy kisgyermek, önzőnek születik. Én gondolom, azért ti is tapasztaltátok ezt. Mert egy kis csecsemő aranyos, kedves, mert nem tud ő beszélni se, meg semmi. Kap mindenféle játékot, ilyen rágókát, meg csörgőt, meg mindenfélét, és egy hasonló korú idegen gyereket beraknak hozzá a járókába. Mi történik? Az idegen gyerek hozzányúl valamelyik játékához, amire már rá se nézett hetek óta, veszi ki a kezébe, mert az az övé. Így van? Tehát bent van az önzés a zsigereinkben. Ezért az Isten számon kér bennünket? Nem. Csak ebből a szemléletből, ebből a megromlott emberi természetből mindenképpen bűn fog fakadni. Mert amikor az ember már döntőképes, amikor az ember már cselekedni tud, akkor bizony az önzés diktálja a cselekedeteit. És ez nem volt meg Jézusban. A bűnre hajló természet nem volt meg Jézusban. De nézzük a következőt. Vagy talán a próféta, ugye Mózes mondott ilyet a népnek a búcsúbeszédeiben, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. Itt jövendölte meg Jézus Krisztust. És így is várták a messiást Jézus korában, kérdezték is Keresztelő Jánosról, mert nagyon szerették volna, hogyha Keresztelő János lett volna inkább a Jézus, mint hogy Jézus legyen a megváltó, mert nekik nem tetszett ez a dolog a vallási vezetőknek, hogy őket meg se kereste, csak úgy megszületett, meg szegény sorból, meg nem járt a rabbik iskoláiba. Nekik jobb lett volna Keresztelő János, aki amúgy is népszerű. És kérdezték, hogy te vagy a próféta? Mint emberfia példát adott az engedelmességre. Igen, ha úgy tetszik, próféta volt. De több volt annál. Mert ő, mint emberfia, olyan mértékig lett emberré, anélkül, hogy a bűnös, bűnrehajló természetet is magára vette volna, a 4000 éve legyengült emberi természetet, azt magára vette. Ádám a bűneset után erősebbe volt Jézus Krisztusnál, mondjuk adott állapotban. Biztosak lehetünk benne, hogy igen. Fizikailag Ádám jóval erősebb volt, mint a 30 éves Jézus. Ádám ereje rengeteget romlott az évezredek alatt. Ádám erkölcsi ereje rengeteget gyengült az évezredek alatt. Ádám értelme rengeteget tompult az évezredek alatt. Ezt mind magára vette Jézus. De a bűnre hajló természetet, azt nem. Örökölte Ádám bűnös természetét, de a bűnét azt nem. És nézzük tovább a harmadik kérdést. Vagy maga az Isten? Mint Isten fia, erőt ad, hogy engedelmeskedhessünk. Én szabadon idéztem ezt Jézus életéből, Ellen Gould White könyvéből, a 16. oldalon találjátok meg ezt a szembesítést. Azért kellett, hogy osztozzon emberi gyengeségünkben, kiszolgáltatottságunkban és mindenben Jézus, hogy mi kövessük őt, mint példaképünket, de nagyon nagy veszélyben van az a hívő ember, akinek csak példaképe Jézus, és nem személyes megváltója. Azért veszélyes dolog ez, mert ha nekünk csak követhető példánk Jézus, akkor előbb-utóbb le fogjuk tudni utánozni, és a végén már Jézus nélkül is köszönjük szépen, egész jól fogjuk magunkat érezni. De ha tudjuk, hogy ő belülről tökéletes Isten volt, akkor állandóan fogjuk érezni a vágyat, hogy nélküle nem megy. Nekünk nem lemásolni kell Jézus cselekedetét, hanem be kell látnunk, hogy Jézus nélkül mi semmire nem fogunk menni. Megváltóra van szükségünk, hogy megszabadítson nyomorult helyzetünkben. Amikor Máté evangélium a 8. fejezetében olvastam a történetet, képzeljük el, hogy amikor elindulnak a tavon, ez a akkor történt, amikor a Galileai oldalról Jézus mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, hogy egy kicsit megpihenjen a tanítványokkal, ritkábban rakott terület volt ez a gadarénusok földje, de rettenetesen féltek oda menni a galileai zsidók, mert az a hír járta, hogy ott a gadarénusok földjén ördögtől megszállott emberek vannak. Hát ha tovább olvasok a történetet, akkor kiderült, hogy kiszállnak a parton, és mi történik? Egy ördögtől megszállott jön, sőt, kettő jön velük szembe. Mondták a tanítványok, hogy igazunk lett. De nem elég az, hogy Jézus menekült, mert a tömeg nyomása túl nagy volt, és már megint el akarták ejteni a farizeusok. Akart egy kicsit pihenni tanítványaival együtt, ezért ment a túlsó partra. Óriási vihar tört ki. Előző nap Jézus reggeltől estig, elkérve a tanítványok bárkáját, bevezette egy kicsit távolabb a parttól, és egész nap tanította az embereket példázatokban. Képzeljük el Sátánt, a nagy ellenséget. Hogy hallgatta ő Jézus tanítását? A lehető legegyszerűbb emberek is hatalmas dolgokat értettek meg abból, hogy tudjátok, az Isten országa olyan, mint a mustármag. Az Isten országa olyan, mint mikor a magvető kimegy vetni. Az Isten országa olyan, mint a háló. Ahogy magyarázta Jézus ezeket az egyszerű példázatokat, emberek szeme kezdett kinyílni, hogy az Isten országa nem az, amiről beszélnek a farizeusok. Hogyha összegyűjtöttél elég sok jó cselekedetet, akkor tied az üdvösség. A pogányok meg majd a nyálukat csorgatják, mert ők nem jutnak be a mennybe. Nem gúnyolódok, szabadon idéztem a Talmudból. Így gondolkodtak a zsidók. Ehhez képest azt mondta Jézus, az Isten országa olyan, hogyha neked annyi hited van, mint egy mustármag, hegyet tudsz félre küldeni az útból. Nem örült ennek Sátán, ennek a tanításnak. És Jézus elfáradva, mert elfáradt. Isten fia, de kimerült. Elfáradt. Milyen fáradt lehet az az ember, az Isten fia, aki mikor Sátán rájuk bocsát egy olyan vihart, hogy még a hajósoknak is fölmondta a tudománya szolgálatát. Jézus tovább alszik a hajón. Micsoda dörrellyel, micsoda hullámzással és egyébbel járt együtt ez a vihar. És Jézus aludt a csónak fenekén, mert ugyanolyan ember volt ebből a szempontból, mint mi. Hiába volt Isten fia. Ki volt szolgáltatva a vihar hevének. Ugyanakkor pedig a történet végén azt olvassuk. Hallgass, némulj el. És az emberek elcsodálkoznak, hogy kicsoda ez, akinek engednek az elemek. Érdekes ez a kiasztikus szerkezet, ne ijedjetek meg, nem akarok ennyit tudományoskodni, csak ez tényleg nagyon érdekes dolog. A kiasztikus ilyen kereszt szerkezet, ugye a héber költészetben a rím nem a dallam, meg nem a ritmus, hanem a gondolatok rímelnek egymással. Az elején követék őt az ő tanítványai. A végén olvassuk, az emberek pedig elcsodálkozának. Nagyon nagy jelentősége van ennek. Helyes dolog, amit az imént ki is fejtettem, hogyha követjük mi Jézust. És helyes dolog, ha igyekszünk úgy élni, ahogyan ő élt, ahogyan ő függött az atyától, mi is úgy függünk tőle. De nagyon jól teszi az Isten követője, Krisztus követője, ha időnként elcsodálkozik. Ne vegyük olyan természetesnek, hogy Jézus, ami megváltunk, hanem ebben sokszor gondoljunk bele. Gondoljunk bele, hogy ő micsoda hatalmas Isten, aki mellettünk van. Most délelőtt itt beszélgetünk a Jób könyve kapcsán. Micsoda erőt adott Jóbnak az Isten megszólalása a forgószélből. És tulajdonképpen, ha úgy tetszik, nem mondott semmit, föltett 70-valahány kérdést. De ráirányította Jób figyelmét arra, hogy az, aki teremtette ezt a hatalmas világmindenséget, a parányi ember mellett személyesen ott van. Nincs miért aggódnunk. Nagy háborgás lőn a tengeren. A nagy háborgás ellenére Jézus aludta feje aljon. És lőn nagy csendesség. Ha mi Krisztussal járunk, Krisztus a szívünkben lakozik, kizárja a háborúságot az életünkből? Ez a tény? Nem. Sátán nagyon nem örül neki, hogyha mi Krisztussal együtt élünk. Nagyon nem örül neki. És nagyon szeretné, hogyha ebből békétlenség lenne. De mást mondok. A Szentlélek sem szereti, ha túl nagy a béke. Értsétek jól, amit mondok. Galata levélben ezt olvasom, hogy a lélek a test ellen törekedik, a test a lélek ellen, és ezek nem fognak kibékülni. Időnként, ha komoly hívő emberek, nagy háborúságot élünk át, csak a javunkra válik. Időnként meg kell küzdeni magunkkal. Időnként nem könnyű elfogadni a Szentlélek késztetését. Csak azért többségében ne háborúból álljon az életünk, hanem legyen ott a békesség. Ő pedig aludt, ekkor fölkelvén. Uram, ments meg minket, olvastam a Máté evangéliumában, de hogyha most ezt Márktól idéztem volna, ott egyenesen azt mondják, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Milyen érdekes. Amikor elindultak a hajóval, jött a vihar, Péter, János és a többiek, hát mind halászember, vihar, semmi gond, hagyjuk aludni a mestert, majd mi csináljuk a dolgunkat. Te fogd a kötelet, húzd be gyorsan a vitorlát, onnan evezzél, gyerünk erre az oldalra. Csinálták, egy darabig ment, egyre nagyobb lett a fejetlenség. A többi hajó is ott volt mellettük. Ott fenyegett őket az életveszély, de csinálták tovább, kitartóan. Dicséretes dolog. Hajtottak, mindent megtettek, hogy megmentsék az életüket. Elfeledkeztek Krisztusról. Elfeledkezték, hogy ott van velük Krisztus. Tudjátok, mekkora veszély fenyeget bennünket? Mi már annyira okos keresztények vagyunk. Minden felekezet tagjainál többet tudunk a Bibliából. Történik valami politikai esemény, mi már tudjuk pontosan, hogy mi teljesedett. Mindent nagyon tudunk. Még az Isten nélküli élet is egész jól megy. Mert már annyira rutinosak vagyunk. És nem döbbenünk rá arra, hogy nekünk megváltóra van szükségünk. Nem akkor, amikor megkeresztelkedünk minden nap. Nem akkor, amikor valami nagy sorsfordulóhoz érünk, hanem minden nap reggel kérnünk kell, hogy az Isten lelke nélkül nem akarunk élni. A tanítványoknak ez volt a nagy hibájuk. Hogy nem kérték, hogy segítsen rajtuk. Mit féltek, ó kicsiny fiaként? Emberfiaként példát ad, hogy bízzunk Istenben. Mert sokszor idézték nekem is, hogy lám Jézus teljesen ugyanolyan ember lett, mint mi, mert a vihart tulajdonképpen lecsendesíthette volna más is, nem csak Jézus, mert ő az atyára bízta az életét. Na, nézzük csak meg ezt a szöveget. Ellen Gouldvált Jézus élete, hallgas némújjel fejezetben. Amikor Jézus felkeltették a viharban, tökéletesen nyugodt volt. Szavaiban, tekintetében nyoma sem volt a félelemnek. És most figyeljétek, mivel szívében nem lakozott félelem. Ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Tehát nem azért nem félt, mert Isten fia volt. Nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint az ég föl tenger ura nyugodott csendben. Ezt a hatalmat letette, és így szólt. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Az atya hatalmában bízott. Jézus hitben pihent. Hitt Isten szeretetében, gondviselésében. De a vihart lecsendesítő szó Isten hatalma volt. És rakjuk össze ezt a képet. Mert Jézus azért pihent, mert fáradt volt. De mielőtt pihent, az atyára bízta az életét. A tanítványokat azért kéri számon Jézus, hogy amíg aludtam, miért nem csendesítettétek le a tengert? A tanítványokat azért kéri számon, hogy miért féltek? Figyeljük a szöveget. Amikor Jézus hittel pihent atya gondviselésében, úgy kell nekünk megpihennünk megváltónk gondoskodásában. Ha a tanítványok bíztak volna benne, békében maradtak volna, a veszedelemben tanúsított félelmük megmutatta hitetlenségüket, és ezt kérte tőlük számon. Abbeli erőfeszítésükben, hogy megmeneküljenek, megfeledkeztek Jézusról, csak akkor fordultak hozzá, aki segíthet rajtuk, amikor magukban már nem bízhattak. Ezt érdemes mindenképpen külön választanunk, mert nem mindegy, hogy Jézus miért kéri számon őket. Nem mindegy. Isten fiaként pedig erőt ad, hogy legyőzzük a félelmet. Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Emlékeztek a római levélben? Hogy utána miket sorol fel? Hogy jöjjön a halál, a fenyegetés, a betegség, a nyomorúság, az üldöztetés, vágjanak, mint a juhokat. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezt olyan szép elmondani. Gyönyörű róla egy prédikációt tartani. Mindenki meghatódik. Csak ezt megélni. Amikor helyzetben vagyunk. Amikor úgy látszik, hogy minden összeesküdött ellenünk. Úgy látszik, hogy az Isten elhagyott. Pláne amikor tudom, hogy én magam okoztam valamit, ami engedetlenség volt, és ennek a következményeként most ott vagyok a sarokban. És akkor arra gondolni, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor megerősödni abban, hogyha Istent szeretem, akkor még a halál is akár a javamat szolgálja. Jobb könyvében az egyik legdöbbenetesebb kijelentés, amit sajnos rosszul fordított le Károlyi Gáspár, 13. fejezet 15. verse, ha megöl engem, én akkor is benne bízom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, olvasom a Filippi-beli levél második fejezetéből, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezt azért idéztem ide ezt a bibliai szakaszt, mert az előbb felolvasott idézetben azt olvastuk, hogy isteni hatalmát Jézus letette. De mit jelent ez? Mit jelent az, amit a Filippi levélben taglal az apostol, hogy aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő? Figyeljük meg a sárga betűvel írt szöveget. Ő nem tekintette magát Istennek, vagy emberként valóban nem volt Isten? Ez nagyon nem mindegy. Tehát, hogy ő nem tekintette magát Istennek, de ő Isten volt. Ez egy nagyon lényeges dolog. Mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljességek testileg. Én nem ezt olvasom a Kolossé levélben, hogy egy csökkentett értékű isteni személyként élt itt a Földön. Ő isteni hatalommal rendelkezett. Csak hogy ezt az isteni hatalmat soha nem engedte meg, hogy a saját érdekében, a legkisebb mértékben is érvényesüljön. És tudjátok, hogy ez a nehezebb? Amilyen nehéz nekünk isteni természetre eljutnunk, és abban megmaradnunk, főleg a megmaradása nehéz. Ennél sokkal nehezebb volt az isteni hatalom birtokában Jézusnak saját magát korlátozni, hogy ebből ne legyen előnye. Tehát hiába nem volt benne bűnrehajló természet, ő nem engedte, hogy ebből előnye legyen. Mert azt akarta, hogy így is maximálisan követhető példaképünk lehessen ő. Ezt a hetednapi adventista egyház hitvallásából idéztem, a hármas pontot. Érdemes áttanulmányozni az egészet. Egyébként általában ajánlom, hogy érdemes azt a vastag könyvet áttanulmányozni, vagy interneten lementeni és végigolvasni a legkülönfélébb hittételeket, mert rengeteget tanulhatunk belőle. Mindegyik egy külön prédikációs téma, sőt, lehet, hogy egy előadáson nem is lehet megtartani, mert olyan komoly bibliai és egyéb alátámasztásokat kap. Figyeljük meg ezt a meghatározást az Atya Istenről. Isten az örökkévaló Atya, a Teremtő, a Forrás, a Megtartó és Úr minden teremtmény fölött. Igazságos és szent, irgalmas és könyörületes, késedelmes a haragra, bővölködik álhatatos szeretetben és hűségben. És amit más betűkkel szedtem alatta, a Fiúban és a Szentlélekben meglévő tulajdonságok és erők szintén az Atya kinyilatkoztatásai. Tehát értem, amit Péter apostol mond, hogy az Atya hatalmával cselekedte, de mikor még nem lett emberré Jézus, akkor kinek a hatalmával cselekedett Jézus? Akkor is az Atya hatalmával. János evangélium 5. fejezetét, tegnap a Biblia körünkön éppen ezt a néhány igeverset gondoltuk végig, hát megint csak egyharmadát tudtuk átvenni, mert nagyon magvas kijelentések vannak ott. Többek között ott olvasom azt, hogy az atya adta a fiúnak, hogy önmagában létező élete legyen. Akkor ki volt meg előbb? Az atya vagy a fiú? Nem. A fiú és a Szentlélek az atyával együtt öröktől fogva van. Nem értem én se, de akkor is így van. Hogy a Wegener, amikor eljutott erre a pontra, kezdte megérteni, mi az a Szentlélek, pedig Wegener keményen egyisten hívő volt, zavarba jött, mert kiderült, hogy itt az Isten lelke nem egészen az, amire ő gondolt, hogy az Isten ereje és a többi, hanem az egy személy. És Wegener azt mondta, hogy én nem tudom pontosan, hogy hogy van ez, de hogy Jézusban a kereszten nem a saját lelke győzött, hanem az atya lelke, ez biztos. Tehát ott kezdett neki külön válni, hogy ezek különálló isteni személyek. És amikor azt mondja, hogy az atya adta a fiúnak, hogy önmagában létező élete legyen, amiként az atyának önmagában létező élete van, valami olyan halvány dologra utalhat ez, hogy a három istenség valamikor örök időknek előtte, hiszen olvasunk ilyet is a Bibliában, örök időknek előtte hozták meg az áldozatot. Hogyan? Nem is értjük, de nem is érthetjük. Akkor eldöntötték, hogy ki lesz az atya, és ki lesz a fiú, és ki lesz a Szentlélek. Nincs rá jobb fogalmam, de ne ezen okoskodjunk. Jézusnak önmagában létező élete van, és semmit nem cselekszik az atya nélkül, nem csak akkor, amikor emberré lett, hanem azelőtt is. Olvassátok el Példabeszédek könyve 8. fejezetének 21. versétől a föld teremtésének a leírását. Ki teremtette a földet? Jézus Krisztus. Azt a leírást elolvassuk, aszerint ki teremtette a földet? Az atya. Jézus pedig ott volt mellette, mint kézműves. Emlékeztek rá, ugye? Tehát érdemes ezeken elgondolkodnunk, amikor Jézusról gondolkodunk. Három rendkívüli eseményt emeltem ki Jézus élettörténetéből. Az egyik a pusztai megkísértés. Melyik őtöket kísértette utoljára az ördög azzal, hogy változtassa a köveket kenyerekké? Van itt valaki, akit ezzel kísértett az ördög? Lenne értelme egy ilyen kísértésnek? Ha Jézus nem tudta volna a köveket kenyérré változtatni, akkor van értelme annak a kísértésnek? Krisztus nem akarta isteni erejét felhasználni saját érdekében. Ellen Gould vált Jézus élete. Figyelitek? Tehát nem akarta Isten erejét felhasználni érdekében. Azért jött, hogy úgy állja ki a próbát, ahogyan nekünk kell. És ezzel a hit és engedelmesség példáját adja. Sem ekkor, sem később földi élete során, figyelitek, nem tett csodát a maga javára. Csodálatos tettei mind mások javát szolgálták. Figyelem, Jézus emberként itt a földön csodákat tett. Lázárt ő támasztotta fel. Igen, Péter is támasztott fel halottat. És Péter és János a kapunál meggyógyította a béna embert. Péter akkor azt mondta neki, hogy nincs sem aranyam, sem ezüstöm, de az én nevemben mondom, hogy kelj fel. Ja, hogy a názáreti Jézus nevében kelj fel. Akkor Lázár sírjánál Jézus pedig azt mondta, a mennyei atya nevében mondom, hogy jöjj ki. Így volt? Nem. Lázár sírjánál Jézus ennyit mondott, Lázár, jöjj ki. Imádkozott. De miért? Azért, hogy megértsék a körülállók, hogy ő az Isten küldötte. Ezért cselekedte meg ezt a csodát, hogy mindenki, aki akar, 1000%-ig bizonyosodjon meg arról, hogy ő nem próféta csak, hanem az Isten egyszülött fia, aki emberré lett értünk. Ez volt a célja Jézusnak. Nézzük a következőt, a Gecsemáné kert hatalmas küzdelme. Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt atyától. A mélység olyan széles, olyan sötét és olyan riasztó volt, hogy a lelke megborzadt tőle. isteni hatalmát nem használhatta fel a kínszenvedéstől való megszabadulása érdekében. Volt isteni hatalma Jézusnak a Getsemáné kertben? Igen, de nem használhatta fel. Emberként kellett elszenvedni az emberek által elkövetett bűnök következményeit. Emberként kellett elhordoznia Istennek a bűnnel szemben tanúsított haragját. Olyan világos megfogalmazás. Jézusnak volt hatalma, lett volna hatalma visszamenni a Getsemáné kertből. Penge élen táncolt a dolog. Ádám tökéletesnek lett teremtve? Ádám mégis predesztinálva volt a bűn elkövetésre? Elkövethette a bűnt? El is követte? Jézus tökéletes Isten emberként élt itt közöttünk? Jézus elkövethette volna a bűnt? És Ádám körülményei voltak a jobbak, vagy Jézus? Hát látjuk, érezzük. Amikor azon okoskodik valaki, hogy te azt állítod, hogy Ádám bűntelen természetében jött el. Nem, én ilyet nem mondtam. Te azt állítod, hogy a 4000 éve elbukott természetben jött el. Nem, ilyet sem mondtam. Sem. Sem nem Ádám bűntelen természetében, sem nem a 4000 éve leromlott, bűnre hajló hajlam természetében. Egyikbe sem. Figyeljük meg, következetesen a Szentírás azt használja, az atyafiakhoz hasonlónak kellett lennie. Zsidó 2. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Zsidó 4. Róma 8. Bűntestének hasonlatosságában jött el és a bűnért. És a Filippi levél, amit idéztem, emberekhez hasonlóvá lett. De végig Isten volt. Nézzük meg a keresztet. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Krisztus le tudott volna, bocsánat, Krisztus le tudott volna jönni a keresztről. Semmiből nem állt volna neki. Én amikor gyerekkoromban rendszeresen ministráltam római katolikus templomban, és hát a passiókat végighallgattam, meg láttam ott a feszületet, igaz, hogy húsvét előttok éppen letakarták, ugye lila lepedővel. Annyit gondolkodtam rajta, hogy miért nem szállt le a keresztről. És mennyivel könnyebben tudnám a hitetlen osztálytársaimnak bebizonyítani, hogy Jézus mégis Isten fia volt. Mert nem értettem a lényegét. Ő leszállhatott volna a keresztről. És figyeljük meg tovább a szöveget, mit ír Ellen White. Jézus azonban nem önmagát akarta megmenteni, és nem jött le a keresztről. A bűnösök reménykedhetnek bűneik bocsánatában, és abban, hogy kegyelmet találtak Istennél. Óriási dolog. Hatalmas dolog. Ha mi továbbra is megvalljuk Jézust Istennek, ugyanakkor megvalljuk, hogy hasonlóan nyomorúságos testet vett magára, és hasonló módon kísértetett meg. Nem is pontos a Szentírás megfogalmazása. Nincs ember a Földön, akit annyira kísértene Sátán, mint ahogy Jézust kísértette. Nincs az az emberi gyengeség, amit ne próbált volna rajta ki. Olyan jó, hogy nekem csak olyan 10 féle gyenge pontom van. Másnak csak 8. Kedveskedek mindenkinek. De ami nekem kísértés, a másik embert egyáltalán nem zavarja. Mennyit erőlködik Sátán, amikor elbukunk? Szerintetek beleizzad? Én nem hiszem. Létezhet olyan emberi gyengeség, amiben ne próbálta volna meg Jézust? Képtelenség. Minden ezen múlott, hogy ő Jézust az isteni hatalom birtokosát visszavegye az isteni hatalmába. Hogy rákényszerítse. José de Ribéra, Jákob álma. Ezt a képet azért vetítettem csupán ide, mert egyszer hallottam egy előadásban egy nagyon szemléletes képet. Hát tudjuk ezt a létrát, Jézus maga hivatkozik vissza rá János evangéliumában, hogy mennyangyalai leföl szállnak, tehát ez Jézus Krisztus jelképezi. A létra felső foka fönt van a mennyben, tehát ő valóságos Isten, és a legalsó fok egészen a földig ér, sőt a legaljáig, a gödör aljáig. Ez a reménységünk, és emiatt lehető nekünk megváltónk, közvetítőnk, de bírónk is, ügyvédünk is minden. És valaki azt mondta, tekintsük Jézus teljes istenségét a létre egyik szárának, és az, hogy Jézus hasonló ember lett, mint mi, ez pedig a másik szárának. Ha bármelyik tanítását a Szentírásnak egy kicsit gyengébben fogjuk meg, vagy eleresztjük, túlhangsúlyozzuk, hogy olyan ember lett, mint mi, de elfeledkezünk istenségéről. Vagy fordítva, túlhangsúlyozzuk istenségét, és elfeledkezünk, hogy mennyire osztozott a mi helyzetünkben és életünkben. Le fogunk esni a létráról. Próbáljátok ki a gyakorlatban. Ha valakinek nincs tériszonya, még ő is, ha elég magas létrára úgy megy föl, hogy mindig csak az egyik szárát fogja meg, mellé fogja rakni a lábát, nem fog menni. Nekünk mind a kettőt egyforma erővel kell megragadni. Jézus hasonló ember lett, mint mi. De Jézus nem veszített semmit az istenségéből. Nagyon precízen fogalmaz Ellen Gould White. Az emberi megromlott természetet, mint egy fátyolt magára vette Jézus, és takarta el vele az isteni lényét. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mert most már csak az a lényeges, amikor megértettük ebből a vihar történetből, hogy Jézus ugyanolyan mértékig volt Isten, mint ember, és hatalommal cselekedett mások érdekében. Gondolhatjuk, hogy ezt a hatalmat ma ugyanúgy tudja használni az érdekünkben. Ha Krisztus a szívünkben lakik, akkor semmi baj nem érhet bennünket. De ahhoz, hogy Krisztus a szívünkben lakhasson, meg kell feszítenünk a testet indulataival és kívánságaival együtt. Minden emberi szívben van egy kereszt és egy trón. Ha Krisztus ül a trónon, azaz megfeszítettük az emberi indulatainkat és kívánságainkat, akkor az énünk a kereszten fog szenvedni, de menekülni akar. De le akar szállni a keresztről. És ha leengedjük, akkor azzal Krisztust visszaraktuk a keresztre. Egyszerre az önzés és Krisztus nem lakhat ugyanabban a szívben. Krisztussal együtt megfeszítettem, élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Amikor kifogyunk az észérvekből, amikor olyan helyzetbe jutunk, hogy már nem tudunk mit mondani. Tudjátok, mit mondjunk? A hatalmas teremtő Isten itt van a szívemben, és szeret engem. Szeret engem. És lehet, hogy nem értelmes válasz arra az adott problémára, de az, hogy szeret engem az Isten, ez minden szempontból meg kell, hogy nyugtassa. A bűn tönkretette békességünket. Míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Itt épp oly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngő vihar lecsendesítésében. Ő viszont, aki a galileai hullámtarajoknak békét szólt, a béke szavait mondja minden léleknek. Bármi vad is a vihar, aki Jézushoz kiállt, Uram, ments meg minket, az megszabadul. Adjunk hálát az Úrnak, hogy ilyen békesség lehet a mi osztály részünk. Lehet, hogy körülöttünk sötétség van, lehet, hogy nagy vizek fenyegetnek elnyeléssel, de látjátok középen a fénycsíkot. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amen. Amen.